másutt is számíthatunk esőre. Ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap már sok helyen megélénkül, időnként meg is erősödik a szél. Éjszaka 10 és 15, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Rádiószínház.
Natália. Részletek szépernő regényéből. Felolvassa Kézdi György.
Egy szép őszi délután, mikor megint elmentem Natáliát látni, nem találtam őt az ablakban. Bizonyára vendége van, várni kell. De Mici, aki az ablakban ült, odaszólt hozzám, ne várjam, hogy az ablakba jöjjön Natália, mert ő fekszik, beteg lett. Erre beszóltam a függönyön át a Natália szobájába. Én vagyok itt, kedves Natália, mi baja van? Pici csend, azután felel gyönge hangon. Gyöljön be! 4 kiló szőlő volt nálam. Natáliának vettem, kihúztam egy kis fürtöt, Micinek adtam, mielőtt bementem Natáliához. Odakint teljes napvilág, a Natália szobájában alkonyat volt. Nem csak mert a csipkefüggöny ellopott valamennyit a világosságból, hanem azért is, mert ez a ház az utcának az árnyékos oldalán állott. Balfelé volt a divány, ott feküdt Natália. A paplan egy székre volt lökve, meleg volt a szobában, merő nyár volt az a szeptember. A Natália feje alatt volt egy nagy párna, azon egy kis fejvánkos, úgyhogy elég magasan volt a feje. Haja kibomolva, gazdagon esett két felül a párnára. Észre kellett vennem azonnal, akármilyen borult volt a szoba világossága, hogy Natália képe sokkal barnább, mint amilyen barna. A testén virágos pongyola, egyik keble szabadon, és az egyik lába is térdig födetlen. Ahogy feléje lépte, meglátta a szőlős tanicslit. Szőlőt hozott. Jaj, de kedves! Nyújtotta a kezét a szőlőért, rögtön csipegetni kezdte. De jó édes! Éppen gondoltam, hogy szőlőt hozatok, úgy megkívántam, pedig nem tudom szabad éjszőlőt ennem. Akkor aztán megmondta, sárgasága van 2 napja, hogy beteg lett. Különben nem fáj semmije. A doktor felvilágosította, ez a betegség a májból jön, gyomorrontás okozta. Nem tudja, mitől rontott el a gyomrát. Akkor már ültem is, mert leültetett a diványra maga mellé. Kicsit mozdult, egyik papucsa leesett, mert papucsolt a lábán, piros sejem papucs. Lehajoltam a papucs után, felhúzta a térdét, hogy a papucsot megint a lábára vegye. Attól, hogy a térdét felhúzta, mindeneki látszott, mert szétesett a pongyol a két szárnya. Elkaptam a fejem, hogy ne lássam, amit látok. Szédültem a meglepetéstől, az izgalomtól. Kinevetett, és visszahúzta a pongyolát a hasára. Ing nem is volt a testén. Maga mellé csapott bal kézzel a diványra. Csücs közelebb! Vagy fél tőlem? Fejjebb ültem a diványra, majdnem érintettem a testét. Éreztem a combjának a melegségét. Cigarettával akartam az izgalmamat enyhíteni. Szabad rágyújtani? Tessék, hamutartót ott talál a kis asztalon. Mikor a cigarettámnak vége lett, kicsit hallgatott Natália. A számba dugott egy szőlőszemet, fújt egyet a levegőbe, s elnevette magát, így mondta nevetősen. Milyen meleg van ma! S szétvetve magán a pongyolát, kicsit halkabban szólott. Na, gyere, szeress meg! Nem így fejezte ki? hanem a legparasztabb szóval. El lehet képzelni, mi mohón vetettem rá magam Natáliára. 5 óra után mentem be Natáliához, mondjuk pertájóra telt el, amíg elkezdtünk szerelmeskedni. Nem tudom, hányszor rohamoztam meg, telhetetlen voltam, olyan mámort jelentett nekem az ő szép teste, 7:30 lehetett, amikor eltolt magától avval, hogy ő már nagyon fáradt. Némán pihegtünk jó darabig egymás mellett. Ott kolony illata volt a bőrének. Azt is nagyon élveztem. Oda-oda hajoltam hozzá szájon csókolni, és aztán a testét csókoltam, ahol értem. Aprókat nevetett halkan, és azt mondta mindig, te bolond, te bolond. Sötétségbe borult a szobája, a hajának a feketesége duplán fekete lett, és látszott az az aranyos fénylés a körmein. Elkezdett simogatni, attól megint fölgerjedtem, de Natália egymásra szorította két combját, eltaszigált, azt mondta azután, nem szabad, elég volt mára. Még egy kicsit hallgattunk kettesben, felült hirtelen. Jaj, hány óra lehet? Nem tudtam, órám nem volt. Föl kellett állanom, a gyufaskatuját kitapogatni a padlón. Letettem a hangtartót, abban volt, a gyufalánkjánál aztán megnéztem a Natália vekkerét, az ott állott az ablakdeszkán. 8:45. Natália hívta a vicinét, odaadott neki 3 koronát, amit a pán alul vett ki, avval, hogy csináljon rántottát 2 szemére, és vegyen ennyi meg ennyi deka a sajtot, hozzá zöld paprikát, vagy 4 zsemlét, meg 2 üveg sört, vele kell vacsoráznom. Szabadkoztam egy kicsit, de éreztem, hogy nem illik a vacsorát el nem fogadni. Szörnyen meg is éheztem már. A viciné, kicsi sántikáló néni meghozta hamar a vacsorát, a rántottát otthon csinálta, széket hozott be, a divány elé tette, mert Natália nem kelt fel a vacsorához. Erre a székre, meg a másik székre, amelyik a szobában volt, letállalt, hozott poharat is, mert a szobában csak 1 volt, a mosdón. Kimondhatatlan jól esett a vacsora. Elszívtam egy cigarettát, az alatt szírógattam a Natália haját a párnán, és nagyban hízelektem néki, hajától a bokájáig magasztaltam mindenét. Azt mondtam néki, ilyen szép női testet életemben nem láttam. Ami bizony igaz is volt. Szerettem volna ott maradni éjszakára vele hálni, de ezt nem engedte meg Natália. Azt mondta, a szomszédlányok észrevennék, azt hinnék, szerelmes lett belém. Megmosdottam, megfésülködtem, mentem. Persze csókkal búcsúztunk. Megkérdeztem Natáliát, jöhetek én holnap is? Azt mondta, jöjjön. Nem mentem még haza, sétálni volt kedvem élvezni a hangulatomat. Úgy néztek le a csillagok, mintha csak engem néznének, mintha tudnák, mi történt, mintha cinkos öröm volna a ragyogásuk. Az opera felé indultam, kimentem azután az Andrássy útra, bebehúnytam a szemem, hogy annál jobban tudjam Natáliát visszaképzelni, az arcát, a testét, és visszahallottam a nevetéseit, a lihegéseit, nyögéseit. A falnak kellett támaszkodni, mert szédültem, mert megrohant megint a vágy, pedig mennyire el voltam gyengülve. Elnevettem magam félrészek hangulatomban. Kifordultam azután a Terész körútra, elmentem a New York kávéházba. Biztos lesz ott legalább 1 költő. Nagyon-nagyon kellett valaki, akinek Natáliát elmeséljem. Nem fért belém. Csak ugyan találtam a nagy asztalnál 1 szál költőt, Viktort, a jogászt, a gazdag uzsorás fiát. Újságot olvasott ott magában. Lábújjegyen léptem mellé, homlokon csókoltam. Na hát meg volt lefe, Viktor kiejtette a kezéből az újságot. Megbolondultál? Igen. Olyan boldog vagyok, barátom. és leülvén elmeséltem néki az egész Natáliát elejétől végig. Mikor végeztem, azt mondta, irigyellek. Avval feleltem, hogy kívánok néki is ilyen jó nőt. Nem a nőért irigyellek, csak azért, hogy így tudsz örülni. Kihúzott azután a belső zsebéből egy friss verset, felolvasta, nyugodt lelkiismerettel dicsérettem a Viktor versét, mert nem figyeltem oda. Nem tudhattam, milyen verset méltányolok. A lakótársainak szót se szóltam Natália felől. Délután a szőlő mellé egy pár szegfűt is vettem Natáliának. A szegfűt nem virágüzletben vettem, hanem az utcán, hogy sokkal olcsóbb. Örült a virágnak. Na hát, szép tőlem, hogy a virág is eszembe jutott. Különben is imádja a szegfűt. Elmesélte, hogy itt volt a doktor, most másodszor, megnyugtatta, ne féljen, hamarosan meg fog gyógyulni. A szomszédjai a lányok. Nem mernek bejönni hozzá, félnek, hogy elkapják a sárgaságot, pedig ez a baj nem ragadós. Csak a vicinénél érdeklődnek iránta. Szebben láttam Natáliát, mint tegnap, és még kívánatosabbnak éreztem. Szokatlan volt ez a sötét sárgás barnasága, valami vademberi volt, exotikus. Nem tudtam még ki az a Gauguin, mikor azután megismertem a képeit. Rögtön eszembe jutott Natália, hogy ilyen volt ő is, ilyen, mint Tahiti-sziget asszonyai. Aznap egy kis pihenésünkkor elmesélte Natália, mit álmodott. Nem volt éppen hízelgőre ám nézve, tudnék álmában Karcsit látta. Nem csak látta, beszélt is vele, otthon, abban a kisvárosban, sőt, kisétáltak megint együtt a temetőbe, úgy, mint régen, le is ültek egy sírdombon csókolózni. Nem elég, Karcsi felhajtotta az ő szoknyáját, hanyat dűltek, szerelmeskedtek, úgy, mint valaha. Rettentő jó volt, és rettentő mód kimerülve ébredtem fel utána. Ezt neked köszönhetem, látod, mert ez meg nem esik, ha tegnap délután veled nem ölelkezem. És kicsit pofonított megbüntetni. Mégis volt valami részem nekem is abban, hogy ilyen szépet álmodott. Ezután aztán merengésbe esett Natália. Mikor megszólalt, azt mondta, tudod, soha nem felejtem el a Karcsit, és sokszor jutott már eszembe, mi lenne, ha ő egyszer feljönne Pestre, és véletlenül itt menne el egyszer a Lázár utcában, és meglátna engem az ablakban. Jaj, azt én nem élném túl. Ő az egyetlen a szüleim mellett, akinek nem szabad tudni, hogy kénő vagyok. Csak abban bízom, hogyha ez megtörténik, hogy ő itt jön a Lázár utcában, elég hamar meglátom őtet. És behúzódhatok a szobába, még mielőtt ő észrevesz engem. Elmeséltem a tegnapi délutánt, az elsőt, a másodikat nem mesélem el, mert ugyanolyan volt, mint az első, és mert nem is illik erről az ügyről annyit mesélni, ugyebár. Ezen a délutánon már én is tegezni mertem Natáliát. Felajánlottam neki, hogy regényt hozok, olvasson. Az nagy gyönyörűség. Gondoltam, veszek valami nékivaló szép jókait az antikváriumban, mondjuk az aranyembert. Nem kell regény, kell a frászak, nem tudok ki odafigyelni. Tudja mit? Hozzon kis érclapot, ne csak egyet. Lehet akármilyen régi is, az meg a friss újság elég lesz nekem. A kis élclap 20 filléres füzet volt, látta az ember minden kávémérésben, meg minden fodrásznál. Női fényképekkel volt tele, meg színezett aktokkal, vagy olyan szépségek képeivel, akiket nincs egyéb, mint a bugyogó, meg magasarkú félcipő. A viccek meg a történetecskék egytől egyik disznóságok voltak, addig a határig, ameddig a rendőrség elnézi. Semmi szellem a kis érclapban nem volt, az egészet Berlinből kapta a kiadója, itt csak magyarra kellett fordítani. Megígértem, hogy hozok kis érclapokat, bárhogy fájt is ez a megbízatás, de még küzdöttem a regényért, hiszen olyan hosszú a nap, a friss újság meg a kis érclap után, mit tud itt egyedül csinálni? Mit? Donolgatok, meg szúnyókálok, és a viciné behozza az unokáját. Avval is eljátszogatok, 4 éves kislány, borzasztó kedves pocok, mindig úgy megfájdul a szívem. Második nap is vele kellett vacsoráznom. Megint rántottát, sajtot, a végén szőlőt, sört is hozatott megint. Azt mondta, szívesen hozatott volna a csirkét, de nem szabad húst tenni néki. Harmadik este ő rántottát evett, de nekem szalámit hozatott, mert azt mondja, biztos unom már a rántottát. 4. este sonkát kaptam, 6. este meg borjú pörköltet. Hát ilyen elegánsan etetett Natália. Azok a derék bácsik, akik Natália pasasai voltak, azok nem jöttek hozzá, mióta sárgasága van. Féltek, hogy elkapják a bajt. De jöhettek volna meglátogatni figyelemből. Ne, ez nem jutott eszökbe. Így telt el, kérem. 11 nap. Jövök 5 óra tájban, hát kérem, Natália kínül az ablakban beszélget Micivel. Orcái világosabbak voltak, olyan világosak, mint a betegség előtt. Nem mondtam, az utolsó 2-3 nap kezdett már halványodni Natália bőrén az a beteg sárgás barnaság. Örültem. Aval köszöntem Natáliának, hála Istennek meggyógyult. Igen, azt mondja, teljesen elmúlt a sárgosság. Ott áldogáltam, mint szokás volt az előtt, elkezdtem nagyon vágyakozni Natáliára, hiszen már majdnem 24 órája nem ölelkeztünk. Meleg szemekkel néztem rá, s odasúgtam neki, mikor Mici el volt fordulva. Ne menjek be! Azt mondta, ne! S nevetésre fakadt, úgy mondta nevetősen, nichts Deutsch, annak drágám vége. Még csak arra se vigyázott, hogy halk legyen, hogy meg ne hallja Mici. Biztos piros lettem a szégyentől. Ami kint a szívére, az nem látszik meg az ember arcán. Olyan kínosan kezdett a szívem fájni, alig tudtam ott az ablak előtt egyenesen állani. Milyen ostoba voltam, hogy bekéreckedtem, hiszen tudtam, ezek a Natália kenyérkereső órái. 13 nap nem volt nála vendég, van mit kipótolni. Nem jutott eszembe semmi. Annyira üzött a vágy. Nem maradtam Natália ablak előtt 2 percnél tovább. Úgy köszöntem el, hogy megbiccentettem a fejem, szó nélkül kezet se adtam. Natália... Ezt kurta nevetéssel nyugtázta. Rettentő mód fel voltam zaklatva. Ez a nevetés olyan nő szájából, aki tegnap még minden 5 percben azt mondta nekem, te édes. Visszaidéztem a tegnapi, meg tegnap előtti becéző szavait, hogy annál keserűbb legyen a keserűségem. Elutasított Natália akkor, amikor azt, amit iránta éreztem, azt már össze lehetett téveszteni a szerelemmel. Kilökött, megalázott. Mikor ezt gondoltam, azonnal leintettem magam. Nem, de hogy vagyok én megalázott. Nem alázhatja meg az embert egy ringyó. Ezt dühömben találtam ki, és gondoltam, jaj, de jó volna, ha pénzem volna odavágni most elébe az ablakdeszkára egy 50 koronás bankót. Legalább annyit, tessék, fizetek, a 11 pásztor óra meg a vacsorák. Nem kell egy fillért sem visszaadni, Isten áldja, és felvágott fejjel távozni, mint egy spanyol grand. Későbben, mikor már lecsillapodtam, hidegen is arra gondoltam, hogy a Natáliával való esetet csak úgy tudom magammal tisztázni, hogy mihelyt megtehetem, veszek valami szép ajándékot néki, gyűrűt vagy női aranyórát, de az legalább 100 koronába kerüljön. Elviszem azt néki, a kezébe teszem gyöngéde hálával, szeretettel, és meg is mondom majd néki, hogy ezt ne olybá nézze, mintha meg akarnám azokat a délutánokat fizetni. Nem, csak emlékbe hoztam, hogy el ne felejtsem. Olyan szép keresetem van, hála Isten, hogy ezt meg tudtam magamnak engedni. Mikor ezt kitaláltam, roppant élveztem előre a hatást, amit majd a gavallér gesztus Natáliára teszem. Sajnos nem valósítottam meg ezt a szép szándékomat. Egy pár esztendeig 10 koronát se bírtam volna erre a célra szorítani, azután pedig szépen lassan megfeledkeztem a dologról. Hosszú hónapokig szenvedtem Natália miatt. Ez volt a legelső csalódás, amit nő szerzett nekem. Aznap, mikor elszakadtam Natáliától, nagyon sokáig nem bírtam éjjel elaludni. Másnap vagy harmadnap pedig az a gondolat tört rám, hogy strici voltam. De avval békítettem meg azután magam, hogy legfeljebb potyáztam, de strici nem voltam, csak az a strici, aki pénzt kap a nőtől. Az a párvacsora, édes Istenem. Én is adtam néki szőlőt, meg virágot, és különben is eszem, majd hercegi módon fizetem ki azt a kénőt. Lassan, leiggadva, ráeszméltem, miért dobott ki Natália. Azért, mert nem akart rám kapni. Akármennyire is gyerek számba vesz, megszokik engem, a megszokás szerelemmé fajulhat. Én szegény gyerek vagyok, ő nem tudja majd elnézni, hogy milyen repedezett már a cipő, meg az öltönyöm, milyen vedlet. Így nem járhat az ő kedvese. Elkezd majd költeni rám. Szóval néki is lesz stricie. Adj ő szép ábránt, fő pincér. Unatkozott Natália a sárgaságos napjaiban. Unalmában adta ide a testét, meg azért is, mert hiányozhatott néki a hím, hiszen abból ő minden nap kapott egy porciót. Na és mikor már nem volt rám szükség, kitette a szűrömet. Végre egyszer a járdán, amikor megint csak a 11 napos regény emlékével lepesztettem magam, és eszembe jutott a Nisztajcs, elkacagtam magam. Annyira önkéntelen volt a kacagásom, mintha más valakinek a hangját hallottam volna, nem a magamét.
Thank you.
Natália. Szépernő regényének részleteit Kézdi György olvasta fel. A felvétel